folytassuk tovább Isten tiszteletünket azzal az énekkel, amit nem olyan régen tanultunk, az 514. dicsérettel, győzelmet vettél, ó feltámadott. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található Esdrás könyvének 6. fejezetében, a 13. a 22. versig, ez az új templom felszentelése lesz.
Akkor Tattenaj, a folyamon túli tartomány helytartója, és Setarbóznaj, meg hivatalnok társaik pontosan végrehajtották azt a rendeletet, amelyet Dárius király kiadott. Így a júdai vének sikeresen folytatták az építkezést Haggeus prófétának és Zakariásnak, Iddó fiának a proféciái szerint. Be is fejezték az építkezést, ahogyan Izrael istene megparancsolta, és Círus, Dárius meg Artaxasztál perzsa királyok elrendelték. Dárius király uralkodásának 6. évében Adár hónap 3. napjára készítették el a templomot. Akkor Izrael fiai, a papok, a léviták, meg a többiek, akik a fogságból hazatértek, örvendezve megünnepelték Isten házának a fölszentelését. Isten házának a fölszentelésekor 100 bikát, 200 kost és 400 bárányt mutattak be áldozatul, 12 kecskebakot pedig vétek áldozatul egész Izraelért, Izrael törzseinek a száma szerint. Azután Isten szolgálatába állították Jeruzsálemben a papokat rendjeik szerint, és a lévitákat osztályaik szerint, ahogy megvan írva Mózes könyvében. A fogságból hazatértek, ezután megtartották a páskát az első hónap 14. napján, mert a papok és a léviták egy emberként megtisztították magukat, mindnyájan tiszták lettek, és levágták a páskabárányt mindazoknak, akik a fogságból hazatértek, szolgatársaiknak, a papoknak és önmaguknak. És megették azt a fogságból hazatért izraeliek, meg mindazok, akik hozzájuk csatlakozva elkülönültek az ország pogány népeinek a tisztátalanságától, és az Úrhoz, Izrael istenéhez folyamodtak. Megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét is, 7 napon át örvendezve, mert megörvendeztette őket az Úr azzal, hogy hozzájuk fordította Asszíria királyának a szívét, az pedig támogatta őket, hogy dolgozhassanak Istennek, Izrael istenének a házán. Eddig Isten írott igéje, most pedig gyertek, testvérek, imádkozzunk. Válaszoljunk Istennek minket megszólító szavára. Istenünk, magasztalunk, hogy ismét szólsz hozzánk. Uram, hadd adjunk hálát most mindazokért, akik szolgáidként építették a gyülekezetünket, a templomunkat. Köszönjük neked, hogy te indítottad őket, és teljesítették a parancsodat. Köszönjük, hogy nekünk is van feladatunk, nekünk is van funkciónk ebben a gyülekezetben, ebben az épületben, a te testedben, ami a te gyülekezeted. Kérünk, adj nekünk elhívást, hogy tudjuk teljesíteni a te tervedet. Úr Jézus, köszönjük, hogy te világosságként vezetsz minket, a te tieidet, mi pedig követhetünk téged. Uram, bocsánatodat kérjük a szolgálatunk folyamán elkövetett vétkeinkért, abba hagyott, félbe szakadt munkáinkért. Bocsánatodat kérjük ezekért. Köszönjük, hogy igédet és véredet adtad, Urunk, és biztatást adsz, hogy megtisztítasz minket is minden hamisságtól. Vezess minket tovább abban, hogy hogyan szolgáljunk előtted félelem nélkül, igazságban és szentségben. Áldj meg minket, hogy a bizonyságtételünk hiteles lehessen. Szentelj meg, Uram, az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságunktól. Isten igéjének hallgatására készülve a 210. dicséretet énekeljük, ez a régi énekeskönyv 153. dicsérete. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Péter első levelében, annak második fejezet 5. versében, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Kedves testvérek, a mai esdrási igében már azt látjuk, hogy felépítették a templomot. Az Isten nagyon kegyelmes volt az ő népéhez, megengedte, hogy hazatérjenek a babiloni fogságból, megengedte, hogy teljesen újat kezdjenek, hogy újra népévé legyenek, hogy folytatódjon életük a megígért földön, folytatódjon Isten tiszteletük a jeruzsálemi templomban. Megcselekedte még azt is, hogy a király szívét feléjük fordította, aki megadta az engedélyt a folytatásra, sőt a múlt vasárnapi szakaszból azt láttuk, hogy még anyagi segítséget is kaptak az építkezéshez. Az első templomot Salamon király építette fel nagy gonddal és sok pénzzel, sok érték ráfordításával. Az első, amit ő épített, az nagyon csodálatos volt, mert ott volt még benne a szövetségládája, fedélen a két kérub, két angyal, benne a törvénytáblák, a manna, egy edényben Áron kivirágzott veszeje, és jelképezte azt, hogy ott van az Isten köztük, az Isten jelenléte, a dicsősége a szentek szentjében, és ezt Krisztus előtt 586-ban elpusztították. A babiloni ostrom alatt elveszett a szövetségláda, ezt lehetetlen volt pótolni, és nem tudtak mindent helyreállítani sem. A második templom dicsősége valahol messze alul múlta az első templomét, látványilag felszentelésnél nem mutatkozott meg természet feletti erő, nem jelent meg a dicsőség felhője sem, nem szállt tűz alá az égből, hogy megemészze az áldozatot, de ott volt az Isten. És örvendeztek az Úrban, ez volt a lényeg. Ez a templom állt 516-tól, majd Krisztus után 70-ig, amíg a rómaiak le nem rombolták. És ezt avatják itt fel, pontosan 70 évvel a lerombolás után, és igen nagy örömmel, és ebbe a templomba fog majd bemenni, betérni a megígért messiás Jézus Krisztus, és ezért lesz ennek a templomnak mégiscsak nagyobb a dicsősége, mint az elsőnek. És ezt a templomot szentelik fel itt ebben az ige szakaszban, erről tudósít minket Ezrás könyvének 6. fejezete. De mi a számunkra ebből az üzenet, ezt próbáltam úgy összeszedni, és hogy ezt megérthessük jobban, ezért is olvastuk fel hozzá Péter első leveléből az igét, ahol már nem kövekből készült templomról volt szó, hanem rólunk élő kövekről, akikben az Isten szent lelke lakozik. Istentől való jó dolog a templom, az Úr háza, ahol össze tudunk jönni, igéjét hallgatni, őt dicsérni. Istennek hála, hogy van egy találkozási helyünk az Istennel és egymással is, és hála Istennek, hogy van ez az épület, és vannak a további épületeink is, ahol a kicsik között is zajlódhat ilyenkor az Isten tisztelet, de az épület önmagában semmit nem ér, hogyha nincs benne élő gyülekezet. Istennek szentelt, szolgáló életek. És Isten ezt az építő munkáját végzi el bennünk, hogy élő kövekké lehessünk az ige hirdetések által is. Eljövünk ide hallgatni az igét, és az ige által Isten szent lelke munkáját végzi el bennünk. Örök életre hív, megtisztít, majd engedelmes életre buzdít. És folytatódik az Isten tiszteletünk akkor is, hogyha kilépünk innen a templomból a hétköznapokban, munkáinkban, családi életünkön keresztül is, jó esetben. Ott is úgy élünk, hogy az ő népeként, őre áll mutatva, az ő dicsőségére. És hisszük, hogy ebben az Isten nem végez félmunkát. A Filippi levélben vallja azt Pál apostol, éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Olyan van, hogy Isten bennünk végzett munkája is megakad egy-egy időre, mint láttuk a templom építés során, hogy belefáradunk az engedelmességbe, vagy túl nehéznek tűnik nekünk egy akadály átlépése, eltérítettünk, kísértetünk folyamatosan, elfogy a kitartásunk, vagy bűneinkkel beszennyezzük a templomunkat. De amit az Isten kezdett el, és amit ő megígért, azt ő teljesíteni is fogja. Isten bennünk, Isten velünk is folyamatosan dolgozik. Ott lehetünk az ő kezébe, durva, faragatlan kövekként, ő pedig munkálkodik és előhozza azt, ami bennünk van, amit ő tervezett az életünkkel. Nem mindig tetszik az nekünk, amikor farag az életünkön, de hihetjük, hogy az mindig jó, és úgy jó, ahogy ő cselekszik. Mert így illeszthet minket bele a hívők közösségébe, egymás mellé is. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Még nem vagyunk készen. Még itt vagyunk, még tart az Isten, még van faragni való rajtunk. De az lehet mindannyiunknak az élő reménysége, hogy eljön majd egy nap, amikor készen leszünk az ő örökkévaló országa számára. És amit az élő Istennel kezdtünk el az életünkbe, azt soha ne engedjük megakasztani, hiszen az Isten abban segítségünkre van, hogy azt vele be is tudjuk fejezni. És hogyha kell, akkor az Isten mindent megmozgat ezért. Eget és a földet, még az emberek szívét is, hogy az ígéreteihez ő hű maradjon. És amit ránk bízott, amiben az Isten elhívott minket, mint szolgálat, azt végezhetjük hűséggel az Istentől kijelölt helyünkön. Ha meglankadunk, akkor mindig kérhetünk hozzá új erőt. És az Isten mindig meg tud minket újítani, hiszen ő szeret minket. És az az örökkévaló ígérete, hogy mindig gondja van ránk. Bármire is lenne szükségünk, az Isten megígérte, hogy gondunkat viseli. Tehát amit az Isten elkezdett bennünk, azt ő be is fejezi. Amit vele kezdtünk el, azt vele fejezhetjük is be. És ha netántán valami új útra indít, azt tőle érthetjük meg, és haladhatunk akkor ott tovább, addig, amíg ő ott tart minket azon az úton. A második pontom az, hogy az Isten szolgálatában áll a templom, és mi magunk is, mint élő kövek. Látjuk itt, ahogyan felszentelik a templomot áldozatokkal, és ahogyan szolgálatba állítják a papokat, és a templom szolgákat, a lévitákat. Ez egy határkő volt ott az Isten népének az életében, elköteleződés is a szolgálók számára, tudatosítása annak, hogy miért is áll a templom, és mit jelent a szolgálat. Ugye a kövek attól hasznosulnak, ahogy beépülnek, ahogy lesznek alappá, tartókövé, falak lesznek belőlük, betöltik a rendeltetésüket, amikre azokat a tervező eltervezte. Isten ugyanúgy tervez a mi életünkkel, az ő gyermekeit szeretné használni, beépíteni, felépíteni élő templommá, elkülöníteni minket magának. Hiszen ezt jelenti igazából a szentség. Istennek való odaszánás, elkülönülés. Ja, ami szent volt, azt más célra nem használták. Istennek odaszánhatjuk az életünket, és ő majd használja azt, amire csak akarja. Mindig hihetjük, hogy neki jó terve van velünk. Megvolt az életünkbe ez a döntés, hanem akkor megtehetjük akár most is. Ha megvolt, akkor pedig hálát adhatunk neki. Szánjátok oda a ti testeiteket élő szent, és Istennek kedves áldozatul, szólít fel bennünket a római levél alapján az Isten. Tehát egyenként lehetünk az ő templomai, de valahol együtt is, közösen is kiábrázolhatjuk azt, hogy nekünk ő az ura az életünknek, nekünk Isten a gazdánk, és mi az ő teste vagyunk, az ő szeretete köt össze bennünket, és az ő akarata mozdít engedelmes életre. Alapja ennek egyedül Jézus Krisztus, az ő áldozata. Isten házának fölszentelésekor 100 bikát, 200 kost, 400 bárány mutattak be áldozatul, 12 kecske bakot pedig vétek áldozatul egész Izraelért, Izrael törzseinek száma szerint, tehát direkt hangsúlyozom ezt ki, hogy egész Izraelért, amikor arról volt szó, hogy kik települtek át, láttuk, hogy bizony hiányos az a névsor, vannak törzsek, akik hiányoznak, de itt, amikor bemutatják az áldozatot, mindegyik törzsért bemutatják az áldozatot, jelezve ezzel, hogy senki nincs kizárva, hogy mi egyek vagyunk. És nagy számú ez az áldozat. Számunkra viszont tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus egyetlen egy tökéletes áldozata, elégséges. Elégséges az életre, elégséges a megszentelődésre. De nekünk is valahol végig kell járni ezen az úton. Emlékszem, ezt én leginkább a palástosztó istentiszteleten éltem át a teológia végeztével. Volt egy ilyen nagy ünnepség a teológián, amikor az akkori dékán ránk terítette a palástot, ami még friss volt és új volt, és nekünk készítették, a méretünkre vették, de amikor rám terítették, akkor én először azt éreztem, hogy szorít, hogy súlya van, ami rám nehezedik. Az a súly, hogy ezen túl neki kell, hogy éljek, ha eddig nem is tettem volna ezt az életem minden területén, muszáj megtennem, hiszen az övé vagyok, engedelmességgel tartozom neki hálából. És valahol ezt kéri Jézus Krisztus minden gyermekétől. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, Krisztusban egy nemzet, egy család, királyi papság vagyunk, Krisztus királysága alatt szolgálunk, Istennek szentelt nép, megtartásra való nép. Ezt élhetjük, és ezért lehet hálás a szívünk, és ezért vihetjük oda hálás szívünket áldozatul mindenkor az ő színe elé. Tehát minden hívő tagja a gyülekezetünknek papi tisztséget visel, Istennek szentelt szolgáló életre van megváltva, hogy közvetítsük az ő szeretetét, az ő evangéliumát. Hogyha kell, akkor együtt könyörögjünk, álljunk oda az Isten színe elé. Ha az Isten úgy adja, akkor együtt végezzük a diakóniai szolgálatot, vagy együtt végezzük a missziót kifelé, a világ felé. Egyik sem egyszemélyes szolgálat, mindegyiket Isten az ő népére, Mireánk bízta. Nem csupán a papokra, vagy hitoktatókra, vagy diakónusokra, hanem egytől egyig mindannyiunkra. És ebben a szolgálatban azt emeli ki itt ez a szakasz, hogy nagyon fontos a tisztaság és a szentség. Ennek a kifejeződése volt a Páska ünnep megtartása. A mi szentségünk, a mi tisztaságunk, az soha nem magunkban keresendő. Nem magunkban van, mert mi születésünktől fogva tisztátalan és bűnös emberek vagyunk, még akkor is, hogyha drága véren megváltottak, akkor is valahol gyökereiben ezek vagyunk, de az az örömhíre az Isten igéjének, hogy az Isten tesz bennünket tisztává. Ismerjük jól az énekünket, hogy mit tesz bűntől tisztává, csak a bárány Jézus vére. És már ott vagyunk a Páska ünnepnél. Olyan szépen előjön ez ebben a fejezetben, hogy ez nem jelenti a hívő gőgöt, egymás lenézését, hanem ott van ez a félmondat is az igeversek között, hanem megették azt a fogságból hazatért izraeliek, meg mindazok, akik hozzájuk csatlakozva elkülönültek az ország pogány népeinek tisztátalanságától, és az Úrhoz, Izrael Istenéhez folyamodtak. Tehát nem bárki csatlakozhatott, hanem aki magát megtisztította, aki az Úrhoz folyamodott, de azok csatlakozhattak. Bár szigorúan elkülönültek, de örömmel fogadták azokat, akik megtérő szívvel fordultak hozzájuk, és szolgálni akarták az Urat. Lehet az Isten népéhez csatlakozni, de csak ilyen alapon ma is, mert más alapot senki nem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. És a szolgálatot sem lehet akárhogyan végezni. Egy orvos, amikor műt, alaposan bemosakszik a műtéthez. Ismerjük a történelemből, hogy azért haltak meg olyan sokan gyermekágyi lázban, mert akik segédkeztek a szülésnél, nem mosták meg a kezüket. Ott voltak a boncolásnál, a halálnál, aztán mentek oda az élethez. Hát mi is ott, itt vagyunk a világban, a sötét világban, vagy a bűnnel teli világban, hogyan tudnánk végezni a szolgálatot csak úgy, hogy Jézus Krisztus vére megmossa szívünket, kezünket, indulatainkat, érzéseinket, és naponta oda mehetünk hozzá az Isten bárányához, és megvallhatjuk a mi bűneinket. Megköszönhetjük a bocsánatot, a Golgotai kereszt áldozatát, hogy ebből élünk, és tovább mehetünk kegyelemből. Tehát ő tisztítja meg a szívünket, szentségünknek ő a forrása. És általa leszünk szentek, mert ő a szent. És ne gondoljuk, hogy ezen már túlhaladtunk. Hanem az életünk olyan, hogy jön a következő nap, a következő napnak a kísértéseivel, meg buktatóival, de újra oda mehetünk hozzá, és vehetjük fel vele a kapcsolatot, és valhatjuk meg esendőségünket, és erősödhetünk meg a kegyelemben. Hogy ne a bűneink uralják az életünket, meg a hiába valóságaink, ne az óemberi természetünkkel találkozzanak az emberek, hanem mindig tudjunk felfelé mutatni, átereszteni Jézus Krisztusnak a fényét. Jézus Krisztus, amikor meglátta virágvasárnap a templomban az árusokat, a zsibvásárt, akkor ott szétcsapott köztük, mert nem arra használták a templomot, amire azt az Isten szánta. Mi arra használjuk az életünket, amire azt Isten adta? Neki élünk, vagy önző módon csak magunknak? Jézus Krisztus azt mondta a jeruzsálemi templomról, hogy kőkövön nem marad meg benne, és hát később tudjuk, hogy igen, ez be is fog következni, de valahol minden földi templomra. De minket az Isten az ő örökké való országába készít el. És végül az az utolsó pontom, hogy az Isten gyermekeinek békessége és öröme van, aki odaszánta az életét, az így élheti meg a tisztaságot, a szentséget, a neki való szolgálatot, és ebből a szakaszból is ez csendül ki, a nagy öröm, hogy 7 napon át örvendeztek, mert megörvendeztette őket az Úr. És ez már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amit megtartottak, megszakítás nélkül 7 napon át tartott. Írásmagyarázók azt mondják, hogy ez a megszentelődött életnek az előképe, hogy aki odaszánta az életét, az tudja, hogy igen, az Isten megtart. Hogy az életemnek van jó iránya, belül pedig adja Isten a békességet és az örömöt. És ez nem jelenti azt, hogy akkor már tutira elkerülnek a bajok, és semmi rossz nem lesz, hanem azt jelenti, hogy megvan az élő közösségem Istennel, és egymással is munkálja az Úr a közösséget. Hogy élő kövekként ott legyünk egymás mellett, a szeretet kapcsaival összekötve. És az Isten forrása a boldogságomnak, az örömömnek, és ő ad erőt, erőtlenség közepette is. Bár csak ezt tudnánk megélni, átélni, tovább adni, örülni az Úrban mindenkor, és ezzel az örömmel, ezzel a lendülettel végezni mindig azt, amivel ő megbízott bennünket, és azon a helyen, ahova minket állított. Amen. Ráfelelő énekként a 225. dicséretnek énekeljük 3., 5. és 6. versét. Ez a régi énekeskönyv 165. dicséretének 3., 5. és 6. verse. Mennyei édesatyánk, dicsérünk és magasztalunk a te végtelen nagy szeretetedért, azért, ahogyan kigondoltad, eltervezted az életünket, azért, ahogyan kézbe veszel és formálsz, azért, hogy örökké valóak a te ígéreteid. Dicsérünk és magasztalunk, hogy ami jót te elkezdtél, azt te be is fejezed, és hogy ez igaz egyéni életünkre és a közösségünkre is. Dicsérünk és magasztalunk, hogy a mi közösségünket is te tartottad 150 éven keresztül, és köszönjük, hogy mindig hoztál újakat, és mindig adtál újjászületést, megerősödést, megszentelődést. Köszönjük, Urunk, hogy te nem mondasz le rólunk. Köszönjük, hogy végzed ezt a jó munkát. Köszönjük azt, Urunk, hogy a tisztaságunk is tőled van. Bocsásd meg, hogy ha ezt nem vesszük komolyan, bocsásd meg elakadásainkat, bocsásd meg, amikor nem figyelünk rád, bocsásd meg, amikor nem a te terved szerint akarunk beépülni, épülni egyáltalán, de köszönjük, hogy a te terved jó, és te azt bevégzed bennünk. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetünknek a kis közösségeit is, így köszönjük meg az ima közösségeket, a motort, hogy te tartod, és te indítod mindig erre a mi szívünket, segíts, hogy megérthessük valóban, hogy mi a dolgunk, és azt is, hogy miért kell nekünk könyörögni, nyisd fel rá a szemünket, szívünket, Urunkat, hogy tudjuk végezni azt a szolgálatot, amit ránk bíztál, legyen az akár családba, munkahelyen, vagy a világba. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne magunknak éljünk, hanem élhessünk a te dicsőségedre. Urunk, Istenünk, visszük eléd a gyászolókat, azt a családot, ahol 9 évvel ezelőtt volt gyász. Erősítsd őket, emeld fel a tekintetüket, örökkévaló országot felé, add a szívükbe az élő reménységet. Kérünk, Urunk, a betegeinkért, akik nem lehetnek itt, akik kórházban vannak, légy az Úr gyógyítójuk, hallgass meg az ő fohászkodásaikat. És kérünk, Urunk, hogy Te hallgass meg a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját reád, és adjon békességet te néked. Amen.